röviden bemutatlak titeket, Békefi Bálint, a Golgota gyülekezetnek a tagja, szolgálója, a CEUN doktorandusz, filozófia tárgykörben. Kovács Viktor, evangélikus lelkész, az EV Lelkész YouTube csatornának a alapítója, és doktorandusz az EHÉN, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ármai Szabó Ádám, apológia kutatóközpont, többször voltál már vendég, hallgattuk az előadásaidat. Köszönjük, hogy itt vagytok. Ugye ez egy vitatott téma. Egyből arra kérdeznék rá, hogy milyen asszociációk jutnak az eszünkbe, nektek, az eszetekbe a fundamentalizmus szó hallatán. Negatív, pozitív, miért? Miért az ami? És szerintetek a kifejezés inkább tartalmat, vagy mentalitást jelöl? Ahogy gondoljátok. Egymással is lehet reagálni közben, jó?
Kezdem én provokatívan. Bennem feszültséget szokott kelteni, hogyha ezt a szót hallom, mert azt szoktam gondolni, hogy ilyenkor velem nem csak beszélgetnek, hanem befolyásolni is akarnak. És azért gondolom ezt, mert nagyon keveredik az, hogy mi ennek a szónak a tényszerű tartalma, és mi ennek a szónak a minősítő tartalma. És a tényszerű részét pedig, tehát hogy mi tartozik a fundamentalizmusba, az nagyon vegyes. Ugye van egy klasszikus történet ennek a 21. századi 20. századi Amerikában, és aztán ez így fokozatosan terjedt, és akkor a politikai elemzésbe elkezdték alkalmazni a 20. század vége felé más vallásokra. Van muszlim fundamentalizmus, buddhista fundamentalizmus, mindenféle fundamentalizmus van, és elkezdték használni a 21. század elején társadalomkutatók ilyen szociológiai, meg pszichológiai elemzésekben, hogy egy csoportnak, vagy egy embernek mennyire fundamentalista az orientációja. És ezzel szerintem az a gond, hogy ha megnézzük, hogy mi a közös azokban, akiket fundamentalistának nevezünk, nagyon kevés dolog. Tehát, ha végigveszünk ilyen jellemzőket, hogy az hogyan viszonyulnak a szent szöveghez, és így mondom, hogy a szent szöveghez, mert ugye manapság azt akarják egyesek mondani, hogy a fundamentalizmus egy általános jelenség, és nem csak a protestantizmuson belül van jelen, akkor van, aki azt mondja, hogy az, hogy a szent szöveget szó szerint kell érteni, és mi magunk tudjuk értelmezni, az egy fundamentalista jellegzetesség, de aztán azt mondják, hogy van katolikus fundamentalizmus is, ahol meg arról szól az egész, hogy az egyházi tanítóhivatalra kell hallgatnunk. Vagy azt mondják, hogy a fundamentalizmusnak jellegzetessége az, hogy a politikában érvényre akarja juttatni a saját teológiai meggyőződését, és aztán a következő mondatban pedig azt, hogy az is, hogy kivonul a politikából. Ugye mindkettőre van példa a magukat fundamentalizmusnak nevezők, vagy mások által fundamentalizmusnak nevezettek körében. És ugyanígy az is, hogy mondjuk én erőszakosan akar hatalmat megszerezni, vagy pedig, hogy elítél minden erőszakot. És éppen ezért azt gondolom, hogy a fundamentalizmusnak igazából az a lényege, ahogy ezt használják, hogy egy felvilágosult modern perspektívából nekünk nem tetszik, amit ők képviselnek. Ezt értik legtöbben az alapján, amikor fundamentalistának neveznek valakit. És én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan jelző, ami jól megragad valami érdekeset, hanem egy módja annak, hogy delegitimáljunk egy-egy csoportot. Nagyon sokféle csoportot lehet így delegitimálni, de nem érzem megvilágosító erejűnek legtöbbször.
Erre is lehet reagálni, amit mondott, tehát egymással is nyugodtan vitatkozzatok, ha...
Részben tudok csatlakozni az előttem szólóhoz. Annyiban, hogy ugye most... Tehát egy 20. századi mozgalom az eredet, és mi most a 21. századnak az első negyedének a vége fele járunk, és visszafele tekintünk mindarra, amit mondjuk ebben a, mondjuk azt, hogy 150 évben most így jó indulattal kerekítve visszafelé nézünk, hogy mit tekintünk mi annak magunk mögé nézve. És a 21. századnak egyik nagy tanulsága az, hogy a retorikai érveknek van nagyobb szerepe, és itt csatlakozom ahhoz, hogy amikor meghalljuk ezt a szót, hogy fundamentalizmus, akkor mindenki gondol valamire, de nagy valószínűsége mindenki más valamire gondol. de valóban kitűnő eszköz arra, hogy érveket, retorikai érveket soroljunk fel általában a másiknak a jobb esetben vitában, rosszabbik esetben szó szerinti legyőzésére. Mindazonáltal nyilván nem véletlen az, hogy egy kifejezésnek a vélt vagy valós tartalma, vagy annak a használat az miért alakult úgy, ahogyan. Tehát talán a legkezdetebbektől, tehát mondjuk ott nem, tehát a kezdet kezdetén, de onnantól kezdve, hogy maga a mozgalom mondjuk így, hogy megszületett, 20. század legeleje, 19. század vége fele, onnantól kezdve azért voltak olyan tulajdonságai ennek a mozgalomnak, és olyan meglátási ennek a mozgalomnak, amik aztán, mint amikor a hógolyóból lavina lesz, hogy gondoltak valamit, és akkor az aztán felnagyult, és már mindenki csak arra tudott gondolni, hogy ők ezt gondolják, vagy azt gondolják, vagy amazt gondolják. Tehát, hogy nyilván nem véletlen az, hogy a fundamentalizmus, mint fogalom bejárta azt az utat, amit bejárt. Ennek van nyilvánvalóan valóság alapja, de csak úgy, mint minden más. Ma már elsősorban politikatudományban használt fogalom, és most így kilőhetünk ilyeneket, hogy liberális, meg nem tudom, ilyesmi, amiket most már teológiailag, nem most már, régebben is, de hogy teológiai fogalomként is használunk, itt már minden keveredik mindennel, és rettenten kényelmes, mert mindenki azt érti bele, amit szeretne. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, csak reagáljak, hogy általában, amikor én meghallom ezt, akkor nekem mindig a rigidség az, ami eszembe jut. Tehát ilyen terminus technicusszal, tehát egy kockaság, mondjuk így. Tehát az, hogy valami, ami nem tud változni, vagy csak így lehet, vagy túl le van keretezve, de ezek ilyen szabad asszociációk bennem. Hogy tényleg a kérdése is válaszoljak.
Ádám?
Nekem a fundamentalizmus első körben lehet, hogy nem vagyok eléggé. Nincsenek annyira rossz tapasztalataim ezzel a szóval, mint a nektek. Szóval nekem első körben ilyen alapokhoz való ragaszkodás, igazság mellett való kiállás és stb. Ilyenek jutnak eszembe. És ugye ez inkább a klasszikus értelmében, a 1900-as évek elején bevezetett értelmében működik. Az a fajta politikai fundamentalizmus, ami úgy szó volt, az meg ugye nekem meg pont nem ez. Tehát, hogy ott meg valami olyasmi háttér van, ami csak felhasználja ezeket. Tehát, hogy ott teljesen más szerintem a motiváció, mondjuk egy hindu fundamentalizmusnál, vagy egy iszlám fundamentalizmusnál, hanem felhasználja a vallási hátteret ahhoz, hogy megmozgasson embereket egy bizonyos politikai irányba.
És a protestáns fundamentalizmusnál?
Protestáns fundamentalizmus, ugye nem látunk ennyire éles képeket, tehát ugye ott nem robbanthatunk meg. Mondjuk a hindu fundamentalizmusnál ugye sokszor előfordul az, hogy aztán keresztények üldözése, megölése jár vele együtt. Protestáns fundamentalizmusnál ezt nem látjuk, ott szerintem eltolódott egy ilyen intellektuális irányba, és annak van egy devalválódása, amikor ugye ti is beszéltetek, hogy már egészen más dolgokhoz vezetjük vissza az alapokat, mint amik egyébként kezdetben elindultak. Nekem egy olyan gondolat jutott eszembe, amikor erre a beszélgetésre készültem, és akkor szerintem, ha tudtok, válaszoljatok, hogy szerintetek a farizeusok fundamentalisták voltak Jézus idejében?
Szerintem nem.
Én erre csak úgy tudok válaszolni, hogyha visszakérdezek, hogy mit értesz most a fundamentalista alatt.
Azt, amit az elején mondtam, tehát ahogy elindult a fundamentalizmus.
Akkor szerintem nem, mert Jézus azt mondta nekik, hogy, hogy az atyák hagyományát Isten igéje elé helyezik, és egy jó fundamentalista nem tenné ezt.
De abban az értelemben, amit Viktor mondott, az asszociáció, hogy rigidség vagy kockoság, abban az értelemben meg úgy tűnik, hogy akkor azok nem.
Abban az értelemben igen, bár nyilván innen visszanézve számomra nehéz társítani ezeket így az időbeli különbségek miatt visszatekintve, de ebben az értelemben, a rigidség értelemben igen. Tehát, hogyha attitűdöt tekintünk, tehát hogyha fundamentalizmus nem tartalmilag határozzuk meg, teológiai tartalmilag, hanem mondjuk attitűdként, akkor igen.
És akkor ez kapcsolódik a következő kérdés, hogy Jézus fundamentalista volt?
az én véleményem szerint, bár nyilván én is kérdezek, de most egy kicsit ilyen más pozícióba kerültem. Nem, teljesen jó így. Szerintem a szó legtisztább értelmében ő fundamentalista volt. Sőt, olyan szinten volt fundamentalista, hogy a fundamentalizmusa, az íráshoz való ragaszkodása meglepő volt, még a farizeusok számára is.
Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, de egy olyan, ami így kijön most belőlem ezzel kapcsolatban, az az, hogy azért meg kell különböztetnünk, és ez szerintem a fundamentalizmus bármilyen értelemben értjük, a lényegét érinti, a Szentíráshoz való lagaszkodást, és most mindegy, hogy most ez Jézusnál az írások, tehát az Ószövetség, most ebből a szempontból mindegy, de az íráshoz való ragaszkodást, illetve az írás egy értelmezéséhez való ragaszkodást. Tehát, hogy szerintem egy ilyen különbségtételt azt meg kell tenni, de ettől még nem tudok válaszolni a kérdésre.
Bálint?
Én sem tudok válaszolni, mert továbbra is azt gondolom, hogy a fundamentalizmus szó kapcsán egy csomó egymással ellentétes asszociációnk van. Jézusnak az első eljövetele alatt nem voltak politikai ambíciói például. Most ez fundamentalista vagy nem fundamentalista? Jézus azt mondta, hogy a törvénynek egy iótája se fog elmúlni. Ez nagyon fundamentalistán hangzik. De aztán meg azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Ez meg nem a sztereotíp fundamentalista hangulatot tükrözi, hanem valami más. De szerintem nincs egy elég világos fogalmunk a fundamentalizmusról, vagy egy elég precíz ahhoz, hogy erre én egyértelműen tudjak válaszolni.
És etikai értelemben?
Ez megint, bocsáss meg, nem tudom, hogy neked szólt a kérdés külön, de hogy etikai értelemben meg szerintem végképp nincs értelme erről beszélgetni, mert hogy a etikai szempontból, tehát az a fajta társadalmi környezet, amiben Jézus volt, az a társadalmi környezet, amiben mi vagyunk, az olyan szinten különbözik egymástól, hogy most etikai szempontból fundamentalistának tekinteni Jézust a 21. század első negyedéből, az tényleg értelmezhetetlen a számomra.
Itt az alapok szóba jöttek, ugye ez volt a következő kérdés, hogy a fundamentalizmus szó eredeti értelme a bibliai hit fundamentumaira utal. És hát nyilván itt a liberális teológia határfeszegetéseire, vagy ugye így írtam, hogy határelmozdításaira válaszul született ez meg, de hát erre ti is utaltatok. Szerintetek melyek a bibliai keresztény hit nélkülözhetetlen fundamentumai, amelyekről soha semmilyen körülmények között nem szabad lemondani? Bálint.
Szerintem szóval erre ugyanazt gondolom, amit mondani szoktak. Tehát, hogy mi az, ami az üdvösséghez elengedhetetlen, hát valami olyasmi evangélium, ahogy azt az apostolok hirdették az apostolok cselekedeteiben, ahogy ezt Pál leírta az 1 Korintus 15-ben. Ez az, aminek a megértése hát nagyjából szükséges az üdvösséghez. Van az a kategória, amire azt mondjuk, hogy ha valaki azt jól megértve tagadja, az nagyon nagy bajban van, ez a Szent Háromságnak meg a Krisztológiának az alapvető igazságai, ezt továbbra is így gondolom. Van az a kategória, ami egy erkölcsi kategória, amikről azt mondja Pál apostol, hogy aki ilyeneket tesz, az nem örökli Isten országát, ez egy erkölcsi alapvetés, és az egész mögött van egy ilyen, hát amit a reformátorok a formális elvnek neveztek, ahonnan ezt az egészet, amivel megalapozzuk úgy az igazságát, ami pedig a Szentírásnak a hitelessége és megbízhatósága. Ezeket olyan értelemben mind, és amit nem említettem, de azt is gondolom, hogy a Jézus megváltó munkájának egy alapvető szintű megértése, és itt az engesztelésnek el tudunk menni olyan részletébe, amit nem gondolnék, hogy alapvető, vagy elengedhetetlen, de azt gondolom, hogy egy bizonyos mértékig viszont az, és nem lehet teljesen átértelmezni, anélkül, hogy elveszítenénk valamit a lényegből. És én ezeket olyan értelemben mind alapnak gondolnám, hogy ezeket nem szabad elvetni, és sokat veszítünk, hogyha ezeket megkérdőjelezzük.
És a hit általi megigazulás? Mert hogy Calvin meg Luther is azt mondja, hogy ezen áll vagy bukik az egyház igazából. Az kérdés persze, hogy meg lehet-e hit általi úgy igazulni, hogy az ismeret terén vannak hiányosságaink, de mégis ennek a tannak a hangsúlyozása, vagy mint szölöpnek a hangsúlyozása az elengedhetetlen. Mert ugye itt protestáns fundamentalizmusról beszélünk elsősorban.
A hitáltali megigazulás igazsága az, az szükséges az, hogy üdvözüljünk, mert máshogy nem tudunk üdvözülni. De szerintem ezt néha azt mondjuk, hogy a hitáltali megigazulásban való hit is szükséges. Vagy hogy szerintem időnként összekeverjük a szotériológiát az evangéliummal. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az, hogy mi pontosan hogyan igazulunk meg, és szentelődünk meg, ennek a teológiai tanítása az, amit el kell hinnünk az üdvösségünkre. De szerintem az Új Szövetség elsősorban nem ezt mutatja, hanem azt mutatja, hogy az, amit Jézus elvégzett, a kereszthalál feltámadása, a gonosz legyőzése, a bűnünk kiengesztelése, az az, ami az evangélium. És úgymond ennek a mechanizmusai, az egy fontos kérdés, és azért is fontos kérdés, mert ennek a félreértéséből jön az összes dolog, ami ellen a reformáció harcolt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne menjünk félre, de nem gondolom, hogy ez az üdvözítő hittartalomnak a lényege, ez inkább az a fajta dolog, ami a félreértések elkerülését szolgálja.
Viktor?
Ugye az a kérdés, hogy miről beszélünk, tehát hogy mi az, ami szerintünk azok a keresztény hitnek a fundamentumai, amit nem lehet elhagyni, vagy hogyan üdvözülhetek, mert a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Ezért igazából szerintem mindkettőtöknek igaza van, és azt a felsorolást, amit itt most az előbb hallottunk, az tök jó volt, és én hozzátenném a hitáltali megigazulást, és nyilván nem az ebben való hitet, hanem hát a hitnek ez a... Tehát a hitnek tehát nyilvánvalóan Jézus Krisztusnak a váltság művében hiszünk, és az, hogy ahogyan nekünk üdvösségünk van, én hiszem azt nem abban, hanem azt, hogy ez így működik, ez a mechanizmus, hogyha ezt a kifejezést akarjuk használni, hogy hitáltali megigazulás. Én még nagyon fontosnak tartanám azt, és akkor itt nem arról beszélek, hogy mi az, ami az üdvösséghez kell, hanem hogy mik azok a hit tartalmak, mondjuk így, vagy mik azok a fundamentumok és alapok, amik szerintem elengedhetetlenek, az, hogy a Szentírás Isten igéje, ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog, és de hogy ennek az igének van egy Krisztus fókusza, ami szerintem teljesen egyértelmű, hogy ugye ami Krisztusról szól elsőbséget élvez, hogy ilyen nagyon evangélikus dolgot így fellőjek most. Tehát nálunk ez nagyon központi szerepben van, és én ezt nagyon komolyan gondolom. Nyilván Szent Háromságot is szeretném aláhúzni ebből a szempontból, és ami még nem hangzott el, de szerintem nagyon fontos az, hogy a mi Istenünk egy személyes Isten. Tehát az, hogy mint személyként találkozhatunk vele, és kapcsolatban lehetünk vele, és szerintem nagyon sok mindenben, amiről most beszélgetünk, a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat az egy kulcs dolog. Tehát szerintem a személyes Isten és a vele való kapcsolatban levés az, ami egy ilyen abszolút fundamentum.
Mint az apológia központ munkatársa.
Én nagyjából egyetértek egyébként az előttem szólókkal, tehát hogy nagyon új dolgokat nem fogok mondani. Jézus Krisztus személyét írtam első önt fel, hogy a 100% Isten és 100% ember. Ugye ez nagyon sok minden. Nagyon sok mindent egyébként ez befolyásol, hogy erről hogy gondolkodunk. Ugye a másik az, ugye Jézusnak az isteni preexisztenciája, a Szentlélek általi szűzi fogantatása, az emberi születés, emberi földi élete, halála, majd feltámadása, mennybe menete, majd a látható visszatérése. Tehát ezek is nagyon fontos dolgok szerintem, amik meghatározzák, hogy gondolkodunk a többi kérdésről is.
A szűzi fogantatást is említetted.
Igen, igen.
Tehát azt is abszolút nélkülözhetetlennek tartod.
Igen. Aztán a kegyemből való megigazulás hitáltal, ez volt nekem a következő, ami nyilván a Szentlélek munkája. Tehát szerintem ezt is ki kell emelni, hogy a Szentléleknek itt is szerepe volt, nem csak Jézus születésének. Aztán én a Biblia csodákban való hitet, vagy azoknak valódiságának, valóságának elismerését, ezt is fontosnak tartom. Ez is befolyásolja az összes többit, akár a szűzi születést. És a Biblia szava hihetősége és érthetősége, tehát amit mondani akar a Biblia, azt mondja is. Ez szerintem azért fontos, mert ugye ez a megértése, az általunk való megérthetősége van itt bebiztosítva, hogy mindaz, amiről beszélünk, annak az alapja az, hogy mi megértjük azt, ami az igében van. És ez nyilván ugyanúgy a Szentlélek fontos, hogy megemlítse számunkra.
A fundamentalizmus kapcsán egy fontos téma ugye említettétek is, a Szentíráshoz való viszony, vagy az az álláspont, amit kialakítunk a Szentírással kapcsolatban. Itt az utóbbi pár évben a fundamentalizmussal kapcsolatos diskurzusnak egyik központi elemévé vált a Chicagói nyilatkozat. Chicagói nyilatkozat a Biblia tévedhetetlenségről, vagy bibliai tévedhetetlenségről, ami konzervatív teológusokhoz köthető, amerikaiakhoz elsősorban, legalábbis angolszász világból, bár nem csak, de túlnyomó többségében. Ismeritek, gondolom, mindannyian ezt a nyilatkozatot, legalábbis az első részét, a 19 pontot, ha jól emlékszem. Szerintetek a Chicagói nyilatkozat elfogadása, vagy megvallása, vagy azzal való azonosulás, az fundamentalizmus? Mert vannak, akik ezzel azonosítják. Biblia tévedhetetlenségének a megvallása az alapvetően egy fundamentalista írás értelmezés. Ugye itt van evangélikus kollega, nyilván a hermeneutikai hozzáállása egy evangélikus lelkésznek lehet, hogy más. Ti mind a ketten golgotások vagytok, azért a Golgota ugye a történetéből fakadóan kicsit más hermeneutikával rendelkezik, mint az evangélikusok vagy a hagyományos egyházak, úgyhogy úgy is, mint a felekezetetek képviselői. Válaszoljatok erre.
Hát én erre nem vagyok felhatalmazva, de azt elmondom, amit én gondolok, és az az, hogy a fundamentalizmus egy olyan dolog kéne legyen, ami az egyház történetében, meg az egyház térképén egy ilyen lokális dolog, egy ilyen sziget. Tehát, hogyha kiderül, hogy mindig mindenki fundamentalista volt az egyházban, akkor valamit valahol félreértettünk. Tehát ezért azt gondolom, hogy a Chicagói nyilatkozat elfogadása nem lehet a fundamentalizmus mércéje, azért, mert az egyház története során az emberek túlnyomó többsége elfogadta volna. Vagy egészében, vagy majdnem.
De erre azt válaszolják, hogy alapvetően a Chicagói nyilatkozat egy modernkori jelenség.
Igen, igen, de nincs igazuk. Tehát, hogy ezt megdöbbentő magabiztossággal tudják mondani teológusok, és tarthatatlan. Tehát, hogy felháborító az a történelmi revizionizmus, amit ilyenkor véghez tudnak egyesek vinni, amikor azt próbálják mondani, hogy a Biblia a tévedhetetlenségébe vetett hit az egy modern találmány. Ilyeneket szokás időnként hallani, mint hogy ez vagy a felvilágosodásnak a terméke, vagy ami a legabszurdabb, hogy a pápai tévedhetetlenségre adott válasz.
Szerintem nem arra adott válasz.
Tessék elolvasni Ágostont. Tehát ez nem igaz. És bocsánat, kicsit primitív vagyok, de azért, mert szerintem ez az őszinteség határát súrolja, amikor azt próbálják mondani, hogy ez egy modern dolog. Amit föl lehet tenni egy modern dolog, az a hermeneutika. Tehát ugye ebben a nyilatkozatban szerepel az is, hogy a Bibliát történeti grammatikai módszerrel kell értelmezni, és de, vagy hozzá van téve az is, hogy de az adott szöveg műfajának megfelelően. És azt gondolom, hogy a második Chicagói nyilatkozat, ami a hermeneutikával foglalkozik, az arra jobban lehet azt mondani, hogy ez egy fordokumentum, hogy az egy sajátos amerikai tendencia. Tehát az, hogy a tipológiának, az allegóriának és az egyéb nem szó szerinti értelmezéseknek kicsi teret ad, az tényleg nem írta volna alá mindenki az egyház történetben. És azt én se gondolom, hogy az központi, és az tényleg lehet a fundamentalizmus egyes értelmeinek egy sajátossága, hogy nagyjából csak a szó szerinti, a nagyon szó szerinti értelmet akarja elfogadni. Ugye azt, hogy mit értünk szó szerinti alatt, abban volt egy változás, és amit te utalgattál, hogy a Golgotának van egy diszpenzacionista háttere, a diszpenzacionalizmus találta ki azt, hogy a tipologikus jelentés az nem tartozik a szó szerintibe. Ugye a reformátorok még azt mondták, hogy a tipologikus jelentés az a szó szerinti jelentés része. És az allegória az már egy más kategória. És a diszpenzacionisták mondták azt, hogy már a tipológia sem szó szerinti. És ha valaki ezt akarja mondani, akár fundamentalista, akár nem, arra már azt gondolom, hogy az tényleg egy lokális jelenség az egyház történetben, meg az egyházban is. És azt kevésbé tartanám központinak, vagy követendőnek.
Hát ugye megint ahhoz tértünk vissza, hogy mit jelent az, hogy fundamentalizmus, és mit jelent az, hogy tévedhetetlen. És akkor így vicces ilyet mondani, hogy abban az értelemben, hogy én gondolom a fundamentalizmust, és én gondolom a tévedhetetlenséget, úgy ez egy fundamentalista nyilatkozat. És nem értek vele egyet. De hogy most ez mit okozott mindenkinek a fejében, az egy megint más kérdés. Csak ugye, ha mindig mindent megmagyarázunk, akkor nem tudunk beszélgetni, mert elmegy az idő. De hogy mondjuk, hogy egész konkrétumot mondjak, és akkor talán példán keresztül. Tehát a 9. cikkben van az, ez Ctrl-C, Ctrl-V-sztem, hogy megvalljuk, hogy az ihletés, noha nem részesített minden tudásban, garantálta az igaz és megbízható kifejezését minden dolognak, amikről a Biblia szerzői felindítottak, hogy beszéljenek és írjanak. Szerintem ez nincs így. Tehát nem minden dolognak. Tehát, hogyha én a tévedhetetlenségről beszélek, akkor én azt mondom, hogy a Biblia tévedhetetlen, úgy gondolom, mégpedig azzal a Krisztus és evangéliumi fókusszal, ami a János 20-ban benne van, hogy mindezek azért irattak meg, hogy higgyetek, és hogy üdvösségetek legyen Krisztusnak a nevében. Ha ezen a vonalon gondolkodunk tévedhetetlenségről, akkor azt aláhúzom és aláírom. De így ezt, az, hogy minden dologban, és hogy ez nincs itt definiálva, hogy mit jelent az, hogy minden dologban, tehát abban is-e, és most tényleg egy kicsit bulvár leszek, bocsánat, tehát abban, hogy a sündisznó az kérődző állat, tehát hogy ha ebben is tévedhetetlennek tekintjük a Bibliát, akkor az nyilván, na, értjük, vagy földrajzi helyek tekintetében adott esetben például. Tehát, hogy de abban, hogy a Szentírás az egyetlen út, és itt visszacsatolok a kapcsolathoz, tehát hogy az Istennel való kapcsolódásban értelmezendő csak és kizárólag, tehát úgy lehet helyesen értelmezni, úgy gondolom, az Szentírást. Tehát én nem mondom azt, hogy tudományos módon a Szentírásnak a lényegéhez el lehet jutni. Abban az esetben lehet eljutni, hogyha kapcsolatom van a mindenható Istennel, és hogyha ezt úgy értjük, hogy Krisztus fókusszal nézzük, tehát ami Krisztusról szól, elsőbséget élvezés, egy Krisztus szemüvegen keresztül tekintjük az egész Szentírást, úgy, ahogy a János leírta, hogy ez mindezek azért irattak meg, hogy higgyetek, akkor igen, ebben az esetben tévedhetetlen gondolom, de az, hogy minden dologban, mivel ez nincs definiálva, és ezt csak így látom, azt nem tudom elfogadni.
Lehet, hogy a közös gyülekezeti háttér miatt, de én a Bálintot tudok egyet érteni. Számomra a Chicago-i nyilatkozat nem összegtelenben fundamentalista. Ez, hogy minden dologban, ez tényleg egy olyan dolog, amit kifejtősebben is meg lehetett volna fogalmazni, lehet eltérni jobbra meg balra. Én azt vettem észre, hogy akármilyen dologra beszélünk most itt a fundamentalizmusnak a két oldaláról, hogy mennyire lehet rosszul meg jól értelmezni, mennyire tudunk szélsőségekben gondolkodni, vagy inkább mindig megállunk középen, mert ugye azt látjuk a történetben, hogy mindig így túlleng az inga, és akkor jön egy liberális dolog, jön egy fundamentális. Tehát, hogy ezek így mindig, és nehéz megállni középen. Például ennél a mindennél lehet, hogy ha azt mondjuk, hogy ez ütvkérdés, hogy minden vagy nem minden, akkor túlzásba visszük a dolgot. Ha nem ütvkérdés, hogy minden vagy nem minden, akkor pedig félő, hogy elcsúszunk abba az irányba, hogy jó, de akkor mi az, ami igen, mi az, ami nem. És akkor hol húzzuk meg a határt. És ez mindig egy ilyen folyamatos kérdés lesz bennünk, hogy mi inkább ilyenek vagyunk, mi inkább olyanok vagyunk, meghatározza az egyházi háttérünk, a gondolkodásmódunk, az a kor, amiben éppen élünk, mennyire vagyunk posztmodernek, vagy mennyire vagyunk posztmodernek, tehát hogy már azon is túl vagyunk, vagy újra az alapokhoz ragaszkodunk, mert már annyi elegünk lett a posztmodernből, hogy örülök, hogy végre valaki ezt így kimondja, kerek perc, körbe határolható, szép szögletes, és akkor én nekem könnyebben behinni, mert le van egyszerűsítve számomra. Én a fundamentalizmusnál még arra gondoltam, hogy ha ez a fundamentalizmus az, hogy egyszerűen olvassuk az igét és értjük az igét, mint egy hétköznapi hívő, amikor magának csendességet tart, és abból mit hoz le mindenféle teológiai pluszok nélkül, akkor szerintem ő megvalósítja azt, amit Jézus szeretne látni az életünkben. Ezt én elemeztem ilyen minimál teológiának, hogy mi az, amit ki tud olvasni valaki. És nyilván ezek főleg etikai kérdések lesznek, és nem fog gondolkozni a sündisznón, meg nem fog gondolkozni nagyon mély teológiai kérdéseken. De hogy szerintem a fundamentalizmusnak az az egyszerűsége, ami jó értelemben vett egyszerűség, az pont ez, hogy megértjük Isten igényét, és erre tudunk reagálni. Amikor pedig azt olvasjuk, hogy minden, akkor pedig elkezdünk gondolkozni, hogy de hogy akkor melyik minden, hogy nem minden, stb. És elindulunk egy ilyen teológiai körforgásba, amiben különböző oldalakra osztjuk szét az embereket. És pont az a személyes kapcsolat, amit a Viktor is mondott, az vészel. Tehát én úgy látom, hogy fontos, hogy elfogadjuk isteni tekintélyként a szentírás. Fontos, hogy lehetőleg minden pontban. Az, hogy most a tudomány hol tart és mit gondol erről, mit gondol arról, és abban üszköztetve megvédjük a Biblia álláspontját, az szerintem csak abból a szempontból fontos, hogy az milyen hatással van a hitünkre.
Uh-huh. Reakció?
Uh-huh. Én picit arra reflektálnék arra, hogy van a tévedhetetlenségnek egy olyan felfogása, ami azt mondja, hogy hit és erkölcs dolgában minden igaz, amit a Biblia mond. Ezt néha infallibilizmusnak mondják, amikor próbálnak egy ilyen megkülönböztetést tenni, és akkor azt szoktak ilyet mondani, hogy ez mondjuk az egyházban elég univerzális. Persze nem teljesen, ugye nem akarom bántani a luteránusokat, de a luteri hagyományban van tendencia, hogy akár kritizáljuk is a Biblia egy-egy olyan részét, amit nem érzünk teljesen Krisztus központúnak, vagy ami nem annyira Krisztus központú, hogy más részei. De ezt szélesebb körben el szokták fogadni, hogy hit és erkölcs dolgában teljesen hiteles a Biblia, és akkor van, aki úgy kezeli, hogy ha ezen túl azt mondjuk, hogy és történelmi és tudományos kérdésekben is hibátlan és mondjuk ellentmondásmentes, az egy további és nagyon meredek állítás. És a Chicagói nyilatkozat az emellett is elköteleződik. De én azt gondolom, továbbra is azon a gondolatmenetem, hogy a fundamentalizmusnak annak egy lokális és új dolognak kéne lennie, hogy ez nem egy lokális és új elköteleződés. Tehát a középkorban több tucat kísérlet volt arra, hogy a Bibliából kiszámolják a Föld korát. Ez egy véllázítóan fundamentalista dolog. Hogy jutott eszükbe? Hát úgy jutott eszükbe, hogy azt gondolták, hogy az egy szó szerinti narratíva, és úgy kell érteni. Most ez más kérdés, hogy én egyébként ezzel nem értek egyet. Én nem gondolom, hogy a Föld az annyi idős lenne, hogy ők ezt kiszámolták. Én azt akarom mondani, hogy ez nem a fundamentalisták találmánya volt. Ez nem egy 20. századi találmány, hogy a Bibliát így kell olvasni. Ez elterjedt volt a középkor során is. Hát Luther azt mondta, hogy Kopernikusznak nem lehet igaza, mert Józsué könyve azt írja, hogy a nap megállt az égen. Ezt megint nyilván nem vagyunk mi ma geocentristák, de Luther a Biblia alapján az volt. Tehát azt gondolta, hogy tudományos kérdésekben szembeszállhat Kopernikusszal Józsué könyve alapján. A középkorban kiadtak bestiáriumokat, ilyen állatokat katalogizáló könyveket az alapján, hogy a Biblia melyiket hogy írja le. De én ezzel csak azt akarom mondani, hogy az, hogy a Biblia történeti és tudományos kérdésekben is megbízható, az nem a fundamentalisták találmánya. Ez volt a mainstream az egyház történetében. És az, hogy lehetnek-e például apró pontatlanságok vagy ellentmondások, arról találunk vitákat. Ugye mondjuk Jeromosnak és Ágostonnak volt erről egy vitája, hogy lehet-e azt mondani, hogy voltak apró hibák az evangéliumokban. Ilyen viták előfordulnak. De a mainstream, én úgy látom, az azt gondolta, hogy nem csak hit és erkölcs dolgában, hanem történelmi és tudományos kérdésekben is teljesen hiteles a Biblia.
Ezzel egyetértek.
Nem gondoljátok, hogy a tévedhetetlenség, legalábbis nekem így tűnik, egy olyan hermeneutikai szűrő, vagy inkább egy mentalitást kiszűrő, vagy helyes mentalitást biztosító, mármint a Szentíráshoz fűződően biztosító szűrő akarna lenni, hogy elejét vegye az olyan dolgoknak, hogy nekünk soha ne kelljen konfrontálódni a Szentírással, vagy felülbírálni a saját eszmeinket. Nem tudom ti, hogy látjátok, de én a mai egyháznak egy nagy rákfenéjének azt tartom, hogy alapvetően mindent és mindennek az ellenközét meg tudunk magyarázni a Bibliával. A saját gondolatainkat, eszmeáramlatokat, aktuális filozófiai kifittyedéseket, mindent alá tudunk támasztani a Bibliával, mert nem jön el az a pont, amikor futunk, és egy betonfalba ütközünk. És ez a betonfal maga a Szentírás. Tehát, hogy van még olyan ma, hogy akár egy tudományos szinten mozgó teológus azt mondja, hogy én ezt szeretném gondolni, nekem ez nagyon szimpatikus, de egyszer nem vagyok rá képes, ma a Biblia nem ezt mondja, pont. És ott megáll, és behúzza a féket. Ti láttok ilyenre példát? Mert én egyre kevésbé látok erre példát, hogy vagy valaki kiáll, és azt mondja, hogy én szeretnék bizonyos antropológiai dolgokat elfogadni, amelyek ma divatosak, de ha fene-fené teszik is, ha meggebedek, akkor se tudom elfogadni, mert nem csak a Szentírás értelmezése, vagy egyik értelmezése állítja ezt, ennek az ellenkezőjét, hanem maga Isten, aki a Szentírás ihletője. Nem tudom, hogy értitek-e a kérdést. Tehát, hogy én ezzel a fajta konfrontációval vagy önbeismeréssel egyszerűen ma már teológusok körében nem találkozom. Hanem van a szöveg, és akkor az én prekoncepcióim, meg hermeneutikám, meg egyéb mindenféle beidegződéseim alapján alapvetően úgy gyurmázom, ahogy nekem tetszik. És még arra is tudok hivatkozni, hogy én ennyire tisztelem a szöveget.
Ugye az a nagyon izgalmas, hogyha felmegyünk egy random protestáns egyháznak a honlapjára, és megnézzük a magunkról menüpontot, akkor mindenki azt írja, hogy mi a Biblia alapján tanítunk. De közben meg tök mást gondolunk és mondunk dolgokról. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy minden hermeneutika kérdése, mert nem, de azért... De azért én úgy gondolom, hogy sokkal tágabb az az értelmezési keret, amiben mozoghatunk, és amiben azt tudom mondani, hogy itt egy pozitív értelemben vett, tehát nem abszolút negatív értelemben vett heterodoxról van szó, tehát amikor mi mást tanítunk, és nem eretnekségről, amikor a másikra nézek, hanem azt mondom, hogy ezt másképp gondolja másképp. És itt ez a minimum teológia nekem megfogta így az, amit így mondtál, mert nekem is van egy elképzelésem, ilyen teológia minimum. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az a Szentírásnak az a fókusz, amiről itt előbb beszéltem, én úgy gondolom, hogy üdvösség kérdésben lehet és kell is, hogy ilyen legyen. Amikor azt mondjuk, hogy akkor itt a Szentírás azt mondja, hogy, Isten igéje azt mondja, hogy, és ilyentől kezdve nincs appelláta. Tehát mondok valami meredek példát, jó? Hogy én nekem mindig is nagyon szimpatikusak voltak a hinduk úgy általában. Maga az egész gondolatrendszer, meg a világ, nekem egy tök szimpatikus társaság különben. Még kereső koromban meg is fordultam náluk. És mai napig is szívesen olvasok irodalmat tőlük. De van egy pont, amikor azt mondom, hogy hát gyerekek, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Tökre bírlak benneteket, de ez itt egy határ. Tehát, hogy igen, van. Én úgy gondolom, hogy van. És főleg és elsősorban üdvösség kérdésben.
Reakció erre? Ha nincs reakció, én tovább megyek, de ha van, akkor...
Ami gondolkozó addig, én azt azért elmondanám, hogy én ezt egy picit túlzásnak érezném, ha azt mondanánk, hogy mindenki, aki nem vallja a Chicagói nyilatkozatot, azt ez azért teszi, hogy azt higgyen, amit jónak tart. Tehát szerintem azt nem tudom, mondhatjuk, hogy mi tartunk tőle, hogy ez a logikus végeredmény, de azért nem tudom, ismerünk embereket ma is, meg a történelemben is szerintem, akik jó, lehet, hogy én inerrantistaként azt gondolom, hogy ők valahol következetlenek, de ők igyekeznek a lelkiismeretüket alárendelni a Szentírásnak, miközben nem gondolják, hogy a sündisznókérőző pedig az van megírva. És akkor én lehet, hogy azt mondanám, hogy figyelj, ha következetes vagy, akkor gondold azt, hogy a sündisznókérőző, vagy nem tudom, nézve még egyszer, biztos ezt mondja, de szóval én ezt túlzásnak tartanám rámondani mindenkire, hogy mindenki, aki ezt nem fogadja el, az a maga lelkiismeretét akarja nyugtatgatni. Nem tudom, lehet arra figyelni, hogy tényleg ez van-e, meg valakit figyelmeztetni, úgy látjuk, hogy ez van, de nem tudom, szerintem azért valószínűleg tudnánk mondani, akár saját ismeretségi körünkből, akár nagy egyháztörténeti embereket, akik kiálltak dolgok mellett, akár a saját kárukra, és közben meg nem volt mondjuk a mi szempontunkból, mert mi ketten egyetértünk ihletettség szempontjából tökéletes a teológiájuk.
De akkor azt mondod, hogy ők bizonyos értelemben következetlenek.
Hát szerintem igen. Ők nyilván azt gondolják, hogy meg nekem nincs igazam, de szerintem igen.
Következő kérdés lehet, hogy egy picit kínosabb. Mennyire érzed jelentősnek a hazai kereszténységben, keresztény közösségekben, felekezetekben a fundamentalizmus jelenlétét? Milyen tartalommal vagy konkrét megnyilvánulásokkal azonosítod őket? Mennyire érzed jelentősnek a hazai kereszténységben a másik oldalról a liberális progresszív, direkt teszem hozzá, hogy progresszív, mert itt nem a klasszikus teológiai liberalizmusról van már szó, igazából, ami akár etikai értelemben teljesen ugyanazt vallotta, vagy ugyanazt képviselte, mint a fundamentalisták. Tehát mennyire érzed jelentősnek a másik oldalt, ezt a progresszív vonalat a hazai kereszténységben? Hogyan súlyoznátok?
Köszönöm.
Ádám.
Ugye mi a Bálint a ugyanabban a gyülekezetben tartozunk, a Golgotában is. Ugye a Golgotát azt főleg az elején az elég fundamentalista gyülekezetnek tartották, a diszpenzionalizmus miatt, akár a szervezeti felépítése miatt, akár a Bibliához való ragaszkodása miatt. Ugye Biblia iskolája volt, aztán abból lett teológia, de ugye a Biblia iskola is olyan, hogy inkább ezek az amerikai fundamentalista vonalhoz, a teológiák inkább ugye az európai, kicsit ilyen tudományosabb vonalhoz tartoznak, és ezek olyan dolgok, amik így nyilván meghatározzák az elképzeléseimet a fundamentalizmusról, illetve a liberális progresszív vonalról. Tehát mondhatom azt, hogy a fundamentalizmusból többet tapasztaltam emiatt. Ami számomra ezekben pozitívum, azokat már elmondtam, és az, hogy most mondjuk egy bibliaiskola mennyire tudományos, hogy mennyire tud elmerülni a mély teológiai kérdésekben, ugye más a fókusz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a típusú neoprotestáns, főleg amerikai háttérből jövő gyülekezetek, mint a Golgota, meg van több ilyen, amik megjelentek Magyarországon, egy másfajta lelkiséget, egy másfajta fókuszt hoztak be az embereknek az életébe, mint a meglévő történelmi felekezetek. És most már ugye egy jó 20-30 évvel később ezek már így kezdenek kiegyenlítődni, egyik gyülekezetből átmennek a másik gyülekezetbe az emberek, lesz egy ilyen általános képük, hogy itt mi a fontos, ott mi a fontos, ki mit talál meg, sőt van egy ilyen fogyasztói vonal is, hogy körben járnak mindenféle gyülekezetet, mindenki megtalálja a saját maga gyülekezetét, aztán majd lehet, hogy visszamegy oda, ahol született. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem a személyes kapcsolódáson nagyobb hangsúly van az embereknek, mint az, hogy éppen az mennyire számít fundamentalistának, vagy liberálisnak, vagy progresszívnak, és a személyes kapcsolódását meg a háttere, meg a beállítottsága fogja még erősíteni. Hogy ő Istent így képzeli el, ezt tudja elfogadni Istentől, például ő neki ez a biztonságtudat megvan, hogy minden, ami le van írva, szó szerint így kell érteni, akkor őhez tud kapcsolódni. Akinek pedig nem, az pedig a másikhoz tud inkább kapcsolódni. És én azt látom, hogy Magyarországon ez már ez így kicsit össze is mosódott. Tehát, hogy vannak nagyon karizmatikus gyülekezetek, vannak nagyon nem karizmatikus gyülekezetek, és vannak már közötte is. Tehát ugye régebben mondjuk egy híd gyülekezete az nagyon kilógott a sorból, de most már szívelmények a többi irányalata is ott van a kis karizmatikus gyülekezetekkel, akár szabad keresztény vonal, mondjuk ami így kb. Középen van, és úgy haladunk tovább a karizmatikus baptista gyülekezetektől végig.
Igen, bár ugye ez egy másféle felosztás, mert akár karizmatikus, akár antikarizmatikus lehet fundamentalista. Igen, tehát a karizmatikus általában fundamentalista.
Használni, hogy a fundamentális, és így van, tehát hogy szerintem a Golgota most már kevésbé fundamentalista, mint az elején volt. Tehát, hogy változik. És egyébként lehet, hogy történelmi egyházak is változnak ebbe az irányba. Tehát, hogy a közép felé tolódnak. Úgyhogy szerintem most már sokkal színesebb a paletta, mint régen, mert nem lehetett ilyen nagyon, most már nem lehet ilyen nagyon erősen meghúzni a határvonalakat.
És a progresszív elemet mennyire érzed jelentősnek?
Hát az én környezetemben nem. Mondjuk a Golgota tipikusan egy olyan, amelyik nem foglalkozik politikával, tehát, hogy fundamentalista vonalból ez pont hiányzik a Golgotában, a politikai vonal, ami számomra szimpatikus egyébként. De a progresszív elemet inkább olyan gyülekezetekben érzem, mondjuk ilyen, bocsánat, evangélikus háttérből jövő gyülekezetekben, vagy akár még megnyilvánulhat más helyeken is. De hogy azt vesztem észre, hogy a progresszív irányzat inkább nem hívők felé tud nagyobb hatást kifejteni, és közelebb hozni őket. A fundamentalista irányzat pedig a hívők felé, akár más gyülekezetekből lévő hívők felé, akik viszont inkább a biztonságot keresik. Tehát, hogy nagyon sok ember egyébként a Golgota gyülekezetbe és más gyülekezetekbe jött az elején. Most már nem, most már kevésbé, de az elején nagyon sok. És őket pont az vonzotta, hogy a saját gyülekezetükbe nem kapták meg ezt a fajta, nem tudom, biztonságérzetet, vagy igéhez való ragaszkodás, ugye a Golgotában van egy ilyen alapelv, hogy akkor végigmegyünk, mint a reformátorok egy-egy könyvön, hétől hétre, és mostani református gyülekezetekben, evangélikus gyülekezetekben sokkal inkább ilyen textusok kiragadott textusok alapján van egy felépítve egy egész éves perikopán. Tehát, hogy van, akinek ez szimpatikus, hogy akkor ismerjük meg, és akkor menjünk. És ez megadja azt a plusz érzetet is, hogy akkor most ezt a bibliai könyvet, ezt akkor az elejétől végig át fogom látni, és annyi szó fog szerepelni benne, ez egy ilyen megfogalmazott alaptétel is, azok az igazságok, amennyiszer Isten bele akarta írni. Nyilván ebben lehet vitatkozni, hogy ez tényleg így van-e, vagy nem, de hogy egy ilyenfajta közegben ez egy fontos szempont.
Bár ezt a tendenciát én visszafele is látom most már, nagyon érdekes, hogy a gyülekezetünkben is van ex-golgotás, és benne meg pont az az igény fejeződött ki, hogy ez a fluktuáló, kevésbé biztos közeg, ez valahogy ennél, hát ahogy te mondtad, szigorúbb kereteket, vagy biztonságot keres, és a történelmi hitvallások talaján álló történelmi felekezetekben, meg ezek a cölöpök nagyon erősek. Még akkor is, hogyha bizonyos helyeken mondjuk nem hangsúlyozzák annyira őket, de azért úgy jelen vannak az eszmeiségükben mindenképpen a hitvallások, hát más nem a KT oktatás, vagy katekézis, vagy konfirmáció előkészítő egyebek.
Igen, igen, ez is, sőt, Amerikában ugye onnan ugye a Golgota jött, ott ugye egy olyan tendencia is elindult, hogy a Golgotának a vezetősége már máshogy gondolkodik, mint a korábban, és ez is egy intellektuális irányba mozdult el. Mm. Tehát, hogy ott pont azt figyelhető meg, hogy arra is egyébként volt igény, mert sokan pont történelmi, akár ortodox irányba mozdultak el, pont azért, mert nekik az kevés volt, amit ott kaptak teológiailag.
Mennyire érzitek jelentősnek az egyiket, a másikat, zavarónak, túlsúlyban lévőnek?
Annyi mindenre tudnék reagálni, amit mondtál. Olyan jó lenne, de nincs rá időnk. Majd talán máskor, de hogy a kérdésre válaszolva. Tehát ami engem nagyon zavar, az, hogy politikatudományi fogalmakat használunk teológiai és lelkiség irányzatok leírására, és ez engem rettentő módon zavar, mert ez már önkéntelen is összekapcsolja a kettőt. Amikor azt mondjuk, hogy progresszív, azt mondjuk, hogy liberális, azt mondjuk, hogy konzervatív, azt mondjuk, akkor itt rögtön szinte ilyen pavlovi reflexként kapcsunk hozzá. Nagyon nehéz nekem erről beszélni. Így ebben a vonatkozásban. Úgyhogy inkább ahhoz kapcsolódnék, amit te reagáltál, hogy azért nálunk evangélikusoknál is azért a hitvallási iratok adnak egy olyan keretet, amiben kell, hogy mozogjunk. Mert legalábbis elvi szinten. De kell, hogy mozogjunk. Egy tóliget meghatároz. Annyira nem, mint mondjuk református, tehát mondjuk egy institúciót Luther nem írt. Tehát ilyen, abban a szempontból reakcionista volt, hogy történt valami, és akkor ő írt valamit. Tehát, hogy de nem volt neki egy olyan koncepció, hogy akkor most írjunk egy félkönyvtárnyi dolgot, amiben mindent le keretezünk, amit le kell keretezni. Tehát ilyen igénye nem volt. És hogy mi ezeknek a talaján állunk, és próbáljuk meg tartani a tóliget. És éppen ezért van az, hogy például nálunk az evangélikus egyházban iszonyatosan színes a paletta, az, hogy ki hogyan gondolkodik. Főleg itt ugye a diaforon kérdésekről beszélünk, hogy hogyan gondolkodik, és persze, hogy ki mit tart a diaforonnak, az megint egy másik beszélgetés témája lehetne. De hogy nagyon színes a paletta. Ezért van az, hogy mondjuk úgy, hogy so-called liberális kollégák, gyülekezetek, közösségek is vannak, de hát az ellentét is ott van az evangélikus gyülekezetekben, mert az a teológiai minimum, amin mind állunk, az nem keretezi le feltétlenül azt, hogy bizonyos dolgokban, amiket mondjuk fundamentalistának tartunk, vagy mondjuk liberálisnak tartunk, azokban hogy kell gondolkodni, hanem üdvösség kérdésben. Hogyan kell gondolkodni. Az van lefektetve. Elsősorban ezzel a fókusszal vannak a hitvallási irataink.
És melyiket érzed túlsúlyban lévőnek?
Erre nem tudnék válaszolni, hogy túlsúlyt. Erre nem tudok válaszolni, hogy túlsúlyban. Nálunk felekezetileg, megint mondom, tehát, hogy nálunk felekezetileg. Mi lenne? Mert sajnos az a telekommunikációs tér, amiben élünk, abban nem mindig egyértelmű az, hogy mi az, hogy túlsúly. Hangos kisebbség, csendes többség, nagyon harsány valaki, mond valamit, vajon az úgy van-e? Tehát, hogy nem, ebben nagyon bizonytalan vagyok, így nem is feltétlenül válaszolnék rá.
Én küzdök azzal a skálával, amit te felrajzoltál, mint hogyha lenne egy fundamentalista, progresszív skála, amin el lehet helyezni az embereket, vagy a megnyilvánulásokat. Mert
egyébként szerintem... maguk a progresszívok skáláznak így, tehát az egyik legnépszerűbb progresszív portálon egy konkrét halmazábra került föl metszetekkel, közös pontokkal.
Igen, emlékszem, hogy mire gondolsz. Én szóval ugyanazt tudom mondani, mint az elején, hogy aki ilyet csinál, az befolyásolni akar, szerintem, nem pedig józanul beszélgetni. Akármelyik oldalon csinálja ezt. És szóval szerintem sok skála van. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy a fundamentalizmus az a szó szerinti Biblia értelmezés, akkor az a kérdés, hogy a mai magyarországi keresztények mennyire értelmezik szó szerint a Bibliát, és mennyire probléma, ha igen, meg mennyire, ha nem. Én azt gondolom, hogy van olyan probléma, hogy egyes körökben túl szó szerint értelmezik. Ezek nem a közéletben megnyilvánuló problémák, hanem ezek általában a kisebb gyülekezeteknek a belső problémái, amikkel egyes hívők küzdenek, hogy nincs egy elég kidolgozott hermeneutikájuk, és teológiai kérdésekkel nem mennyit tudnak mit kezdeni, kevésbé értik meg a Bibliát, vagy fönnakadnak dolgok, ami nehézséget jelentenek a hitükben, azért, mert dolgokat akkor is szó szerint akarnak értelmezni, amikor nem feltétlenül kellene. Ilyen szerintem van. Egy teljesen másfajta probléma, amikor oda van írva, és nem hiszi el az ember. Hogyha ez a skála másik vége, akkor ez is egy probléma. Hogy ez mekkora probléma, ez nem tudom, mert nekem az a kérdésem, hogy ez egy hívő körében levő probléma el, vagy nem hívő egyháztagok körében levő probléma.
Ezt hogy érted?
Hát úgy értem, hogy lehet, hogy valaki szeret templomba járni, de nem akar elhinni, amit mond a prédikátor. És ő azt mondja, hogy hát ő szerint azt valahogy úgy kéne érteni, hogy ne is azt jelentse. De nincs egy kidolgozott teológiája, nincsen kialakult álláspontja, de szerintem van egy olyan, hát egy ilyen népegyházi odatartozás, amikor az ember tényleg eljárogat templomba, meg vannak elméletei, és szeretné azt gondolni, hogy Jézus is azt mondta, de a Bibliával semmilyen kidolgozott módon nem tudja összehozni.
De várjatok, ti Viktor is, meg hát valamennyire Ádám is, meg te is így az általános hívő szintjén fogalmaztok, de ugye doktorandusok vagytok, benne vagytok valamennyire a teológiai diskurzusban, tehát akár akadémiai szinten is érzékelhetitek ezt a fajta polarizálódást, tehát ilyen értelemben is érvényes a kérdés.
Akadémiai szinten én nem ismerek fundamentalistát Magyarországon. Konzervatívokat ismerek, erkölcsi, politikai értelemben konzervatívokat, de aki nem tudom, egyetemen oktat és fundamentalist, én ilyet nem tudok.
Mármint olyan értelemben fundamentalista, hogy akár a Chicagóit vallja.
Hát jó, úgy van pár, de szerintem úgy van pár. De szerintem, amikor skálát rajzolunk fundamentalizmustól progresszivizmusig, akkor általában közéleti dolgokra gondolunk. Politikai dolgokra, meg erkölcsi dolgokra. És akkor szerintem meg nem így kéne nevezni. Tehát egy nagyon sok ember, aki a református egyházban konzervatív, az nem vallana a Chicagói nyilatkozatot. De valamilyen oknál fogva erkölcsi politikai kérdésekben konzervatív. Sok ilyen van. Az egy másik skála. És arról is lehet beszélni, hogy ott milyen az egyensúly. Én azt gondolom, hogy egy evangéliumi teológiából, meg szentírás felfogásból nem következik a Magyar Református Egyház közéleti fellépése. És azt is gondolom, hogy nem kell ahhoz teológiának progresszív lenni, hogy valaki a közéletben ne legyen teljesen konzervatív. Ez nem egy népszerű álláspont, de ez az én álláspontom. És ezért is gondolom, hogy a közéleti föllépés, vagy a politikai fellépésnek a konzervatív progresszív skáláját jó lenne külön kezelni. A teológiai skáláktól, bármilyen skáláról is beszélünk. Mert lehet érvelni, hogy az egyik a másikkal összefügg, de ez nem magától értetődő.
De ahogy van egy ugye ez a post-postmodern, mert egy ilyen kulturális változás, ez nem lehet, hogy mégiscsak van egy közös metszet, és nem azért alakul így, mert az emberek direkt így akarják csinálni, hanem azért, mert egyszerűen a kulturális környezet ilyen módon változik meg. Tehát, hogy alapvető etikai kérdések válnak politikai kérdésé, olyan kérdések, amelyek 40 évvel ezelőtt még abszolút nem voltak megosztóak politikai tekintetben, és emiatt ezek kegyességi kérdésé is válnak a gyülekezetekben. Tehát, hogy ezt nem ők generálják, hanem a világ így változik, és ők ezt lereagálják. Ez az én kérdésem.
De akkor itt most arról beszélünk, hogy a világból valami bejön az egyházba, és nem arról, hogy az egyházból megy valami a világba.
Tehát akkor az egyház a világban van.
Én azt, hát nyilván. meg hogy az atya megőriz bennünket a gonosztól, tehát hogy tudom, csak hogy itt akkor most arról beszélünk, hogy be akarunk, és ezért húzom alá azt, főleg amit az utóbbi pár mondatodat mondta, hogy akkor most itt arról beszélünk, hogy a társadalomban mozgó etikai vagy kulturális kérdések beemelődnek, akkor értelemszerű, hogy beemelődnek azok a fogalmi használati kérdések, azok az asszociációk, vagy azok a pártpolitikai asszociációk, és akkor azokat kezdjük el köröztetni teológiai kérdésként. Hát ez gyalázat. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy nekünk, és most itt egyház nagybetűs, egyház Krisztusban hívők közössége, tehát nem. A Magyarország Evangélikus Egyházra értem most ezt, amikor azt mondom, hogy egyház. Tehát, hogy az egyházban nekünk szentírási alapokon, lelkiismereti alapokon és az Istennel való kapcsolatban meg kell mérni a dolgokat. És az most onnantól kezdve már tök mindegy, hogy egy világi skálán, vagy egy politikai, vagy egy etikai skálán az hova kerül. Hanem az a lényeg, hogy itt ez meglegyen, és aztán azt képviseljük. Aztán utána persze azt lehet címkézni, hogy az most ilyen-olyan, hiszen valahogy tudnunk kell hivatkozni dolgokra, meg irányokra, meg gondolatokra. De hogy én azt alapvetően nem tartom jónak, hogy ezeket így beemeljük, és most már evidenciaként kezeljük akár ezeket a fogalmakat, hogy konzervatív, meg progresszív, meg liberális. De szerintem ezt kellene valahogy egy picit meghaladnunk.
Hát igen, csak nem lehet, hogy akkor az egyháznak markánsabban kellene képviselnie, és nem feltétlenül a politikai térben, értem én ezt, az álláspontját. Mert hogy nagyjából azt látjuk, hogy a politika úgy, ahogy elég erősen artikulálja a véleményét, és minden csatornán közvetíti. Eléggé le is egyszerűsíti egyébként az üzenetét, tehát eljut az emberekhez. Míg az átlag ember, legalábbis én ezt tapasztalom, sokszor egy nagy kérdőjelet rajzol az egyház fölé. Oké, de az egyház mit gondol? Mit gondol erről? Mit gondol arról? Mit gondol amarról? És ott meg sokszor megy a mismásolás, vagy olyan szintű fogalmazás, amiből nem tudod kihámozni, hogy jó, de akkor most mi van? Nem tudom, hogy értitek-e, tehát hogy az artikulációs potenciája a politikának megnőtt, benyomul mindenféle életterületre, etikai kérdések területére is, míg az egyház, amelynek prófétai szereppel kellene bírnia, meg a legtöbbször csöndben van. És pont ez a csönd generálja azt, hogy a másik túlsúlyban lesz az egyházban, vagy beszüremkedik. Én ezt tapasztalom.
Szerintem itt van egy teológiai probléma. Vagy legalábbis nekem ezzel van egy teológiai problémám, és az, hogy külön kérdés az, hogy az egyház mit tanít etikailag, és hogy a politikusok mit mondanak politikailag. Tehát az egyáltalán nem nyilvánvaló, hogyha valaki teljes szívével Jézust akarja követni, akkor a Jézus követés etikai mércéből mennyit akar törvénybe iktatni? Ez egy külön kérdés. Itt ez egy marhára nem nyilvánvaló kérdés, hogy a keresztény etikából mennyit akarunk állami törvényi tenni. És ezért, ha az állam arról nyilatkozik, vagy nem az állam, mondjuk a kormány arról nyilatkozik, hogy valamit törvénybe akar iktatni, akkor az egyháznak az a válasz, hogy én ezzel etikailag egyetértek, vagy nem egyetértek, az egy másik kérdés. És ezért arra nyilatkozni, hogy jól teszi a kormány, vagy nem teszi jól, hogy ezt törvénybe iktatja, vagy nem iktatja törvénybe, az nem egy egyértelmű teológiai nyilatkozat. Hát a politikai teológia az egyik leghomályosabb része szerintem a teológiának, hogy az új szövetségi kereszténység mennyire indokolja, vagy alapozza azt meg, hogy mi egyes törvényi szintű kérdésekben nyilatkozzunk.
Bálint, értelek, csak te már törvényalkotási folyamatról beszélsz, csak mivel etikai kérdések is politikai kérdésé váltak, ha az egyház etikai kérdésben sarkos álláspontot hirdet, ezért az egyszerű ember már azt hiszi, hogy politizál az egyház. Nem kell elmenni a törvényalkotásig, hogy ezt vagy azt ilyen etikai dolgokat beiktassunk, érted, vagy alaptörvénybe foglaljunk, hanem kiáll az egyház, és azt mondja, hogy XY formáció a biblikus házasság. Miért politizálsz? Mert hogy a politika rátenyerelt erre a témára.
Én ezzel a keretezésével dolgoknak nem tudok azonosulni, hogy átadom másoknak a szót.
Tehát szerinted ez nincs jelen?
Szerintem ez egy nagyon partikuláris értelmezése és kiemelése a dolgoknak, amik történnek.
Ádám?
Mm, Azt mondtam, hogy ugye a Golgotának nincsenek ilyen politikai felhangja, és hogy ez nekem nagyon szimpatikus. És ezek a dolgokkal így elég keveset szoktam gondolkozni. Ami megfigyelhető a társadalomban ma, hogy mik lesznek általánosan elfogadottakká, amik korábban nem voltak azok. Ugye az pont azt mutatja be, hogy egy, nevezzük azt, hogy viszonylag keresztény alapokon más erkölcsből táplálkozó hátterünk van, mint Európának, ami kezd átalakulni. És hogy most az a kérdés, hogy ebben az egyház hogy tud részt venni. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy tud részt venni, hogy eddig, tehát hogy azt hirdeti a pulpitusról, amit eddig is hirdetett a pulpitusról. Tehát, hogy ilyen értelemben jó, jó fundamentalista legyen az egyház. Az, hogy politikai felszólalásokat tegyen el ezzel kapcsolatban, meg így nem tudok egyetérteni.
Mit értesz politikai felszólalás alatt?
Hát, hogy XY politikus mond valamit.
Aki egyháztag.
Nem tudom, hogy egyháztag-e, de mondjuk legyen egyháztag?
Hát legyen egyháztag.
Saját egyházamban, vagy másik egyházban?
Hát nyilván a saját keresztény meggyőződését elvileg képviselné, nem politikai szintéren is. Ha csak nem gondoljuk azt, hogy ott meg kéne tagadnia.
Ha politikus lennék, akkor mit tennék? Ez a kérdés?
Golgotás, egyháztag, tudom idézőjelben az egyháztagságot, politikus lennél. És erkölcsi kérdésekben meg kéne nyilvánulnod.
Hát azt mondanám, amit gondolok. Tehát, hogy nem ezt akartam mondani egyébként, tehát, hogy nem így, amikor felvezettem, tehát, hogy valaki felszól egy politikus, és mond valamit, és ugye ne, hogy reagálok? Ugye egyháztagként meg lehet a véleményem, hogyha mondjuk politikus vagyok, és egyébként keresztény is, akkor erről is ugyanúgy ugyanaz a véleményem. Az a kérdés, hogy kell-e nekem politikusként azért lobbiznom, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy az egyház kereteit mutassam fel. Tehát, hogy azért mondom én ezt, mert hogy ez az én egyházamnak a véleménye, álláspontja. Tehát, hogy szerintem keresztényként, hívőként van egy véleményem, azt kívánom mondani, hogyha politikus lennék, akkor is kívánném mondani, hogyha kell hivatkozni arra, hogy igen, mert hogy egy, mondjuk azt, hogy keresztény országban vagyunk, de hát nyilván ez azért eléggé erőteljes kifejezés, akkor azt lehet mondani, de az, hogy azért valakivel ellentétes álláspontot, mert hogy egyébként ez az egyházamnak, akkor az elviszi a fókuszt. Tehát azzal az lesz, hogy utána az egyház valamilyen szinten hogy is mondjam, politikai szereplővé válik. És azt meg ugye nem...
Köszönöm, hogy elvittük ilyen irányba, illetve Viktor egy kicsit megpendítette ezt, mert az utolsó kérdés erről szólt, és így jól is kereteztük ugye, mert a sokan ezzel azonosítják ma a fundamentalizmust, hogy az egyház szerepét, tanítását valamennyire érvényesíteni, akár politikai eszközökkel a társadalomban. Legalábbis az átlagember valami ilyesmire gondol fundamentalizmus alatt, és nem annyira a teológiai fundamentalizmusra. Van-e olyan gondolat, ami bennetek ragadt, mert akkor lezárnánk?
Ebben csak egy gondolat így erre a legutóbbi dologra, tehát hogy én úgy gondolom, hogy Luthernek abban nagyon igaza volt, hogy itt két birodalom van. Van a politikai állam, stb. Tehát ez ilyen módon a társadalom, az épp aktuális társadalmi szerveződés most, az tök mindegy, hogy ez most milyen államforma, vagy milyen politikai berendezkedés van. Az, meg van az egyház. És ezt a kettőt, ez a kettő nem járhat kéz a kézben, és ezt a kettőt el kell választani. És visszacsatolok arra, amit az előbb mondtam, ettől még magának az egyháznak legyen meg a véleménye, hirdesse azt, amit az evangélium alapján jónak és helyesnek tart, és akkor lesz, ami lesz.
Amen. Köszönöm, hogy részt vettetek a beszélgetésben. Tapsoljuk meg őket.